De azért igyekeztem valami olyasmit hozni a gyülekezetnek, és kedves vendégeket is nagyon sok szeretettel köszöntöm. Örülök, hogy eljöttek, hogy eljöttetek. Mi azt gondolom, hogy mindannyiunkat elgondolkodtathat. Most az elmúlt időszakban volt egy kicsi lehetőségem arra, hogy pihenjünk. És hát a Felvidéket választottuk, a Nádudvari kórusnak a tagjai voltunk ez idáig, onnan is el kellett most köszönni, és volt egy utolsó kirándulásunk, egy hétfőtől péntekig tartó kirándulás, és a Felvidékre mentünk. Szádalmáson volt a szállásunk, és igazából Rozsnyótól Kassáig voltak azok az útvonalak, amiket bejártunk, kirándulások és mindenféle ilyen dolog. És hát nagyon izgalmas és nagyon érdekes dolog volt, mert nem tudom, hogy mennyire tudja a gyülekezet, mennyire tudjátok. Van ott egy Betlér nevű település, és Betléren van egy Andrássy kastély. Ugye ez az az Andrássy kastély, ami Andrássy Gyula grófhoz kötődik. Ugye Andrássy Gyula volt a megbékélésnek a miniszterelnöke, ugye Deák Ferenccel a kiegyezés idején. Ő volt az, aki megkoronázta Sziszi királynét a magyarok királynőjévé. Az ő nevéhez kötődik a mai napig is a budapesti Andrássy út, nem véletlenül. Széchenyi István mellett ők tartják még a legtöbben a legnagyobb magyarnak. És azért volt érdekes és különleges ez a Betléri kastély, mert a Betléri kastély az egyetlen egy olyan 16. században épült, 18. században újjáépített gyönyörű kastélyunk, ami megőrizte a teljes szépségét, és ami még fontosabb, az eredetiségét, ami a belső berendezést is jelenti. Vagyis, hogyha ellátogatunk oda, ott azokat a székeket, azokat a bútorokat, azokat a festményeket, azokat a különleges berendezési tárgyakat láthatjuk, ahol az Andrássy gróf és a családja, meg az Andrássy grófok nemzedékei használtak. És el is mondták ott nekünk, hogy ez mennyire különleges, mert hogy igazából Magyarországon is az Andrássy kastélyokat, és mindenhol, ahol csak volt ilyen kastély, ugye ezeket a régi uradalmi kastélyokat a szocialista időkben, elnézést a kifejezésért, de úgy lopták szét, meg vitték el, ahogy tudták. Különösképpen ugye már elkezdődött ez a II. Világháború befejezésekor, amikor a szovjet felszabadító csapatok megérkeztek Magyarország területére, és hát vittek mindent, ami mozdítható. És én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ez a kastély, ez hogy maradhatott meg? Miért maradhatott meg? Mi volt a különbség az Andrássy kastélyok tömkelege, mert több Andrássy kastély volt, és a Betléri kastély között? És elmondták az ottani emberek, hogy az Andrássy kastélyt, képzeljük el, nem mások védték meg ott, a Felvidéken, mint az emberek. Ami azt jelentette, hogy amikor jött a szovjet hadsereg, akkor az emberek oda költöztek a kastélyhoz, a kastély környékén levő szálláshelyeket elfoglalták, és egyszerűen nem engedték meg, hogy elrabolják, vagy tönkretegyék, vagy beszállásoljanak oda abba a kastélyba katonákat, akik aztán pusztítást végezzenek ott. És ez egy kicsit szöget ütött a fejembe, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért volt olyan fontos a felvidéki magyarság számára egy ilyen magyar úr, egy magyar gróf és a családja, hogy mi volt az oka ennek. És hogyha megnézzük egy kicsit a történelmet, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek az emberek valóban nem akárkik voltak. Tehát nem véletlenül hívják Andrássy Gyulát a második legnagyobb magyarnak, ugye Széchenyi után. Például van egy érdekes történet, amikor bementünk a kastélyba, ebben a kastélyban van egy olyan szoba, ami Sziszi királynőről van elnevezve. Gyönyörű szép berendezés, eredeti bútorok, eredeti ágyak, eredeti asztalok, interziás berakással, milliókat, milliárdokat élnek ma már ezek az eredeti dolgok, és ott van egy kép a koronázásról. Nem tudom, hogy tudjuk-e azt, hogy amikor Andrássy Gyula megkoronázta Erzsébet királynőt, ugye Sziszit, akkor a magyar koronát nem a királynő fejére tette, hanem a királynő vállára. És ez is nagyon sokat elárul arról, ahogy a gróf gondolkodott az uralkodásról, gondolkodott a vezetésről, gondolkodott a hatalomról. Ugyanis azért tette a királynő vállára a magyar koronát, mert azt mondta, hogy a korona viselése az soha nem dicsőség, az soha nem felsőbbség, hanem mindig olyan teher, amit az embernek, a királynak, a vezetőnek, a grófnak az emberekért viselnie kell, és hordoznia kell. Így gondolkodott a vezetésről, hogy ez egy felelősség, hogy felelős vagyok azokért az emberekért, akiket az Isten rám bízott. Felelős vagyok azokért az emberekért, akik ki fölé helyezett engem, mint grófot, vagy a királynőt, mint Magyarország királynőjét. Aztán találkoztunk még egy érdekes történettel az Andrássyakról. Ennek a grófnak a halála után a bátyja Dénes lett az első, ő volt az első szülött, ő kapta vissza gyakorlatilag a felügyeletet e fölött, a térség fölött. Most az is nagyon érdekes, hogy Dénes vagy Dezső? Most Dénes, így van, Dénes. Bocsánat, egy kicsit még új a történet nekem is, csak hogy elmondjam. Ő egy kitagadott gróf volt eredetileg. Azért tagadták ki az Andrássyak, mert rangon alul egy színésznőt vett feleségül, Franciskát. Nem volt nemesi rangja ennek a fiatal színésznőnek, és ezt rangon alulinak tartották, úgy gondolták, hogy hát ez nem méltó az ő családjukhoz. És ami nagyon izgalmas és nagyon érdekes dolog, hogy ez a színésznő Franciska bebizonyította, hogy sokkal méltóbb magához, ehhez a címhez, még ahhoz is, ahogy az Andrássy Gyula gróf gondolkozott, mint bárki más. Abban az időben is úgy gondolkodtak a színésznékről, mint sokszor gondolkodnak manapság is, hogy hát nem az erkölcseikről és a példamutatásokról híresek, de Franciska teljesen más volt. Franciska egy igazi angyal volt. Az ő házasságuk alatt nem született gyerekük, ezért a legtöbb időt annak szentelték, hogy a férjével együtt névtelenül jótékonykodtak a környező emberek javára. Mert segítették az árvaházakat, az elesetteket, és ezért van az, hogyha most elmegyünk oda, akkor nem messze egyébként Betléttől és Szádalmástól, ahol megszálltunk, Szádalmás és Rozsnyó között van egy gyönyörű kis templom, egy mauzóleum, amit a felesége miatt építetett a felesége halála után Dénes gróf. Egy gyönyörű mauzóleum emléket állít egy csodálatos asszonynak, akinek a környék nagyon sokat köszönhetett. Sok-sok biblia szöveg van fölírva körbe a falra, mind-mind bizonyságot téve arról, hogy valóban érdemes, hűséges, becsületes, istenfélő emberként leélni az életünket. Az ő példájukon elgondolkodva azon morfondíroztam, hogy mi a helyzet a mostani kereszténységgel. Ma vajon megemlékeznek-e rólunk a jótékonyságaink miatt? Mi lesz a vége annak, hogyha majd egyszer már nem leszünk, hogy hogyan emlékeznek ránk azok az emberek, akik ismertek bennünket, hogy akár az adventista gyülekezetek, vagy más keresztény templomok is, milyen megtiszteltetésben, mennyire megtisztelve gondolnak majd ránk, akár pár száz év múlva a mi utódaink. És el kell, hogy mondjam őszintén, hogy ma egy kicsit a kereszténységnek az ázsiója, az csökken. A keresztény embereket nem tekintik ma igazán nagyon példaképnek. Hogyha a keresztényekre gondolnak az emberek, akkor lehet, hogy több helyen, vagy több felé azt mondják, hogy maguknak valók, vagy azt mondják, hogy vaskalaposak, és különböző dolgokat elmondhatnak a kereszténység rovására. Annak idején biztos, hogy amikor bárki a világból jöve keresztény lett és hívővé lett, úgy gondolta, hogy ahogy az ő életét megváltoztatta a Krisztussal való találkozás, úgy ez a vallás méltó arra, hogy valóban átformálja és megváltoztassa a világot. A rendszerváltás után, a 90-es években is, amikor a kereszténység Magyarországon elkezdte élni a sokadik virágkorát, nagyon sok ember azt gondolta, hogy igen, majd a kereszténység meg fogja változtatni, át fogja formálni azt a világot, amiben addig éltünk, hogy egy jobb világ köszönt ránk. Ma, hogyha szétnézünk a világban, akkor azt mondhatjuk, hogy szerintem nagyon kevesen vannak, akik ezt még mindig vallanák. Mert a rendszerváltással és a kereszténységgel nem igazán történt olyan túl nagy változás sem Magyarországon, sem a világon. Lehet azt mondani, hogy sokszor még a kereszténységnek is küzdenie kell a fennmaradásért. A templomok, amelyek a 90-es években megteltek, mára megint üresen konganak, az imaházakban is egyre kevesebb ember dicsőíti az Istent, és én elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért. És két történetet találtam a Bibliában, amit el szeretnék olvasni. Mind a két történet nagyon tanulságos, és mind a két történet egy kicsit megmutatja azt, hogy mi is történik velünk keresztényekkel, mi is történik velünk emberekkel, akik Istenben hittünk, vagy hiszünk, hogy hogyan válik a hitünk valahogy idegenné, vagy furcsává mások számára, vagy hogyan válik igazából az élő hit pusztán vallásossággá, vagy hogy miért fordulnak el az emberek, még azok is, akik abba születtek magától a vallástól. Az egyik ilyen történet az Máténak az elhívása. Lukács evangéliumából szeretném elolvasni ezt a történetet, és ha megengeditek nekem, akkor ez a két történet nem fog beleférni egy negyed órába. Hát úgy próbáljunk meg egy kicsit kényelmesebben elhelyezkedni a székeken, mert biztos, hogy körülbelül egy olyan fél órára legalább szükségem van, hogy elmondjam. Tehát az első történet az Lévinek, hisz Lukács így nevezi Mátét, a története. És azért Lukács evangéliumából választottam, mert amíg Máténál és más evangéliumokban egyszerűen csak annyi van leírva, hogy Jézus megállt Máté vámszedő asztala előtt, és azt mondta, hogy gyere és kövess engem, és az ifjú vámszedő felállt és követte Jézust. Addig itt Lukács evangéliumában egy kicsit több információt kapunk, és minden egyes információ nagyon lényeges. Azt olvassuk a történetben az 5. fejezet 27. versétől egészen a 32. versig. Ezután kiment és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, így szólt hozzá, kövess engem. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. Lévi nagy vendégséget készített neki a házában, És nagy sokaság volt ott, vámszedők és mások, akik velük együtt telepedtek az asztalhoz. A farizeusok és a közülük való írástudók pedig zúgolódtak, és ezt mondták a tanítványainak. Miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt? Jézus így válaszolt nekik: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Kezdjük onnan, hogy ki volt Lévi, ki volt Máté. Ugye eleve két néven ismerjük őt az evangéliumokból, az egyik név az egy ősi, eredeti, izraeli név, ugye ez volt a Lévi. Nagyon jól ismert név, hisz Lévi Jákob egyik leghíresebb fia volt, a 12 törzs közül az egyik alapítója, ráadásul a léviták közül származott Mózes és Áron, és Mózes és Áron leszármazottai lettek Izrael vezetői és főpapjai, hogyha Áronra gondoltok. És nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ez egy nagy megtiszteltetés volt. Ennek a névnek az adása, a viselése egy olyan kultúrában, ahol a név a jellemet is tükrözte, azt jelentette, hogy egy édesapa, aki azt a nevet adja a fiának, hogy Lévi, de lehet, hogy papnak szánja, vagy hogyha nem abból, nem a Lévi törzséből való, akkor szíve szerint papnak szánná, igaz? Mert de legalábbis valami olyas valakinek, aki az Isten embere lesz. Ezzel szemben ez a fiúcska egészen fiatalon, hiszen a történetünk elmesélése idején is még egy fiatalemberről beszélünk, teljes egészében szembe megy az édesapjától kapott neveléssel, az édesapa értékrendjével, egészen más utat választ magának, és azt mondja, hogy én nem akarok Lévi lenni, én nem akarom követni a régi hagyományokat, én nem akarok úgy élni, mint te, hanem én Máté akarok lenni, egy vámszedő. És ugye a magából a történetből, ahogy a farizeusok, akik a kor vallási vezetői, ahogy az írástudók, akik a kor tanítói voltak, viszonyulnak a vámszedőkhöz, hogy egy kalap alá veszik őket a bűnösökkel, és egyszerűen elképzelhetetlennek tartják, hogy Jézus bemenjen ilyen emberekhez együtt vacsorázni, megmutatja, hogy milyen út az az út, amit ez a fiatalember választott. Ne felejtsük el azt, hogy abban a korban a zsidóknak a pogányokhoz volt tilos bemenni a házba. Egy zsidó ember, egy vallásos zsidó ember, egy tanító úgy gondolkodott, hogy nem teszi magát tisztátalanná az által, hogy egy pogány emberhez bemenjen. Az evangéliumok gyönyörűen leírják, hogy még Jézus halálra ítélésének a napján sem akarnak bemenni az a húsvét ünnepre való tekintettel Pilátus házába, igaz? Mert nem akarják magukat megszentségteleníteni, Pilátusnak kell kijönni a zsidókhoz, hogy elítélje Jézust, mert ők nem mennek be Pilátus udvarára, hogy nehogy tisztátalanná váljanak. Ami azt jelenti, hogy a pogányok voltak az igazán megvetettek a zsidók számára, de a vámszedők, akik közülük valók voltak, a vámszedők, amelyek olyan tisztségben voltak, amire Lévi, akiből Máté lett, vágyakozott, annyira megvetettek voltak a saját népe szemében, mint a pogányok. Ez felvet számunkra egy kérdést. Miért van az, hogy egy fiatalember az ifjúságának a kezdetén egy olyan utat választ, egy olyan pályát választ, egy olyan életutat választ, ami ennyire megvetett a saját népe szemében, ami arra készteti, hogy megváltoztassa a nevét, ami szembefordítja az édesapja és a családja hitével, neveltetésével, és erkölcsi rendjével. Vajon mi lehetett az, ami ennek a fiatal embernek egy ilyen változást hozott az életébe? Hát találgatni találgathatunk, sokra nem megyünk vele, Igazából talán csak azt az egy dolgot fogjuk találni a Bibliában, hogy ezek az emberek már mint hogy a vámszedők. Igaz, hogy megvetettek voltak, igaz, hogy nem vették őket emberszámba, és nem a saját népük kitagadta őket, de ugyanakkor elképesztő módon gazdagok voltak. És a megvetett zsidóság, aki a római birodalom területén igazából sok-sok előítéletet kellett, hogy elviseljen, ebből a népből, a zsidóságból igazából nem sok út vezetett kifelé. Ugye, tudjuk, hogy voltak ugyan lehetőségek, de ezek nem mindenkinek adattak meg. Lehetett a római birodalom területén valaki kiemelkedő zsidó létére is, például akkor, hogyha római polgárrá vált, vagy római polgár lehetett. Ez körülbelül azt jelenthette, mint manapság, hogyha valaki megkapja a zöld kártya mellett előbb-utóbb az amerikai állampolgárságot is, és letelepedhet New Yorkon belül is mondjuk Manhattanben, úgy az 5.-6. utca környékén. Tudjátok, ott a Central Park magasságában. Körülbelül valami ilyesmit jelenthetett akkor római polgárnak lenni. Tudjuk, hogy ez milyen hatalmas kiváltság lehetett. Onnan tudjuk, hogy amikor Pál apostolt Jeruzsálemben a zavargások idején, ami miatt, tehát amit ő körülötte a zsidók okoztak, elfogják, és ugye a római katonák meg akarják ostoroztatni Pál apostolt, Pál apostol arra hivatkozik, hogy ő római polgár. És a római százados, aki vezeti ezt az egész hadtestet, meg ahol, akik elfogják Pál apostolt, ezzel találkozik, hogy az által elfogott zsidó ember az római polgár, teljesen megdöbben is azt mondja, hogy hát hogy lehetsz te római polgár, mikor én rengeteget fizettem azért, hogy én, aki római katona vagyok egyébként, római polgár lehessek. Pál apostol meg kihúzza magát, ránéz és azt mondja, én meg abban születtem. Igaz? Rögtön megváltozik, majd olvassuk el otthon, ugye az apostolok cselekedeteiben ezt a történetet is, nagyon izgalmas. Rögtön megváltozik az egész hozzáállás az apostolhoz, mert ő egy született római polgár. Ez akkora dolgot jelentett. Nem csak Pál apostol számára, nem csak a római katonák számára volt vonzó egy római élet, egy gazdagsággal teli élet, hanem valószínű Lévi számára is. Mit jelent ez ma nekünk? Nem biztos, hogy annyira izgalmas dolog hívő vallásos embernek maradni. Talán populáris kereszténynek, kulturálisan kereszténynek maradni lehet, hogy dicsőséges. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akik a kereszténységükkel próbálnak politikai karriert elérni, de könnyen átlátunk ezen a szitán. Lehet, hogy vannak olyan emberek, akik a kereszténységüket arra használják, hogy befolyást szerezzenek mások fölött, de ezt is hamar le tud lepleződni. De úgy eljutni valahova, hogy az ember őszinte hívő keresztény, hogy megtartja az Isten parancsolatait, megtartja a hitét, hogy nem válik a keresztény értékek megtagadójává, például azzal, hogy nem bonyolódik korrupcióba, hogy mindig becsületes és tisztességes lesz, hogy nem fizet rosszal a rosszért, hogy igyekszik szeretettel megérni a hitét. Nem nagyon látunk ilyen embereket nagyon-nagyon magas pozícióban. Igaz? Vagy talán tévedek? És éppen ezért vannak a fiatal éveket töltők között olyan fiatalok, akik azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy megéri templomba járni, nem biztos, hogy megéri hívőnek lenni, nem biztos, hogy érdemes a keresztény értékek szerint menni, mert nem jutok így egyről a kettőre. És én azt gondolom, hogy a kereszténység súlyának a csökkenése mögött, a templomokból a fiatalok kikopása mögött nagyon sokszor ilyen dolgok vannak. A fiatalok nem válasszák azt, hogy hát én presbiter szeretnék lenni az adventista gyülekezetben, vagy a református gyülekezetben. Inkább szeretnék lenni politikus, inkább szeretnék lenni vállalkozó, inkább szeretnék lenni celeb, inkább szeretnék lenni valaki olyan, valaki, aki kis befektetéssel nagy pénzeket keres, és gyorsan meggazdagodik. Hát ez egy becsületes keresztény úton nem lehetséges. De ennek a történetnek van egy gyönyörű tanúsága, hogy az Isten mégis ezt a fajta gondolkodásmódot meg tudja változtatni. Hogyan? Én azt gondolom, hogy Máté legnagyobb problémája, vagyis Lévi legnagyobb problémája az volt, hogy ő kulturálisan keresztény volt, ahogy mondják manapság. Vagyis kulturálisan akkor zsidó. Ő tudta azt, hogy az apja hogyan hisz. Tudta azt, hogy az apja és az anyja számára mit jelent a vallás. Ismerte talán azt is, hogy mit mond az írás. És látta azt, hogy mások ezt hogyan alkalmazzák. De valami hiányzott az életéből. Valójában, igazán, személyesen ő még soha nem találkozott az Istennel. Mert teljesen más dolog az Istenről tudni dolgokat, teljesen más dolog hallgatni az Istenről beszélni embereket, teljesen más dolog felnőni egy kultúrában, ahol körülvesz bennünket az imádság és a vallásosság, mint találkozni magával az Istennel személyesen. Máté megtérés története azért elképesztő és azért lebilincselő, mert amikor egyszer csak Jézus ott állt Máté előtt, aki ott ült az asztalnál és szedte be a vámot, és Jézus csak ránézett, belenézett Máté szemébe, ennek a fiatalembernek a szemébe, aki hátat fordított a kultúrájának, a vallásának, a hitének, mindennek azért, hogy gazdagabb, jobb élete legyen. De amikor az Isten megállt előtte, és belenézett az Isten fia az ő szemébe, és azt mondta neki, hogy gyere és kövess engem, akkor Máté tudott jól dönteni. Felállt, és követte Jézust. Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon sok ember gondolkodik azon, hogy érdemes-e egyáltalán becsületes embernek lenni, tisztességes embernek lenni, hűséges embernek lenni, szeretetteljesen élni az életünket. Vagy ez egyszerűen csak azt fogja jelenteni, hogy kizsákmányolnak és tönkretesznek bennünket mások. És ezért nagyon sokszor még a keresztény emberek is azt mondják, hogy nem akarok én bolond lenni. Igaz, hogy Jézus azt mondja, hogy fordítsd oda a másik orcádat is, de én nem fogom. És minden alkalommal, amikor azt mondjuk, hogy az Isten azt mondja, de én nem úgy csinálom, akkor egy kicsit lázadunk az Istennel szemben, szembe megyünk a hitünkkel, a vallásunkkal, megtagadjuk azt, amire a jó Isten tanít bennünket. És megpróbálunk egy kicsit úgy élni, mint a világ. És ettől leszünk mi olyan szerencsétlenek. Mert a fele szívünk vágyakozik az Isten után, a fele szívünk meg vágyakozik egy jobb életre. És ott vagyunk egy ilyen bizonytalanságban, egy ilyen döntésképtelenségben. Hoztunk már egy csomó alkut, amivel megalkuttunk, és azt mondtuk, hogy hát én már megpróbáltam megcsinálni ezt is, hogy jobban boldoguljak. Amikor nem vallottam be úgy az adót, ahogy kellett volna, az se hozott rám sokat, mert nekem még abba sincs szerencsém, és akkor még így lehetne sorolni az okokat. De ezen lehet vitatkozni, és lehet érvelni, és gondolkodni sokáig. De nem az érvek fogják eldönteni, hogy mi lesz majd velünk. Az igazság az, hogy az Isten fia az most is jön, megáll előttünk, belenéz a szemünkbe, és azt mondja, gyere és kövess engem. És nekünk minden nap válaszolni kell erre, hogy melyik utat válasszuk. Azt, ami le van írva a Bibliában, hogy hogyan érdemes igazán, erkölcsösen, tisztán, becsületesen élni az életünket, még akkor is, hogyha ez sok hátránnyal járhat a világi élet szempontjából. Vagy inkább legyünk a fiatal Máté, aki jár egy másik úton. Én azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha az Isten szemébe nézzünk és követjük őt. A második történet, amiről szeretnék beszélni a hátralevő negyed órában, az egy idős ember története. Mert hát ilyen is van. Egy idős ember története, aki annak ellenére, hogy a vallásban és a hitben eléggé nehéz lehet előre haladni, eléri azt a kuriózumot, hogy mégis hittel, becsülettel járva az életét, eljut egy egészen magas rangig. Egy olyan magas rangig, ahol már azért megbecsülik őt. És azt mondják, hogy innentől kezdve azért ő már valaki. És ez a történet is nagyon izgalmas, mert hogyha valaki, aki az Isten útján járta az életét, találkozik Jézussal, ugye azt várnánk, hogy kitörő lelkesedéssel és örömmel csatlakozik hozzá. Hát az ő története meg János evangélium a 3. fejezetében van megírva, és a következőt látjuk itt. Az első verstől olvasom, egy pár verset olvasok az elejéből egészen 8. vers végéig. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar, hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Ki volt Nikodémus? A farizeusok egyik tagja, a farizeus rendből való. A farizeusok azok egy köztiszteletben álló rendnek a tagjai voltak, a zsidó vallási vezetők egy része közülük került ki. A magas tanácsnak, a nagy tanácsnak a tagjai, ugye a farizeusok voltak és a szadduceusok. Jézus idejében ugye a szadduceusok közül választották a főpapokat, abban az időben Annás és Kajafás volt a főpap, ők szadduceusok voltak, de többségében a tanács tagjai farizeusokból állt. A zsidó tanács, az egész evangéliumi történetből tudjuk, hogy nem csak vallási hatalommal rendelkezett. Tévedés volt azt hinni, hogy ők igazából csak a vallási rendtartással, a templom ügyeivel, a hit dolgaival lettek volna elfoglalva. Jézus elítélése, elfogatása, elítélése, kereszthalála a fényes bizonyíték arra, hogy a magas tanács meg tudta szabni, hogy mi történjen Júdeában, mi történjen Jeruzsálemben. Sőt, azt is mondhatjuk róla, hogy ennek a tanácsnak a tagjai valójában élet-halál urai voltak. Igazából hiába volt Júdea helytartója Poncius Pilátus, de még ő sem hozhatott döntéseket a magas tanáccsal szemben, mint politikai vezető nagy mértékben függött ettől a tanácstól. Ne felejtsük el, hogy ez a tanács megfenyegeti Pilátust, hogyha nem úgy csinálod, ahogy mi mondjuk neked, akkor majd elmondjuk a császárnak. És ez a burkolt fenyegetés elég ahhoz, hogy Pilátus ártatlanul elítélje, halálra ítélje Jézust. Szóval, hogyha akarunk keresni Jézus korában egy befolyásos politikai, vallási közösséget, akik élet-halál urai, akik mindenek fölött döntenek, és nem rómaiak, hanem zsidók, akkor ez a testület, a magas tanács. És ennek a tanácsnak az egyik tagja Nikodémus. Vagyis nyugodtan kimondhatjuk, hogy korának az egyik legbefolyásosabb zsidó vezetője. Ez volt Nikodémus. Ráadásul úgy jelenik meg Nikodémus az evangéliumban, hogy maguk az evangélisták is, János is úgy beszél róla, mint aki az egész életét becsülettel és tisztességgel élte. Tehát nem politikai úton jutott el odáig, hogy ennek a tanácsnak a tagja lett, hanem valóban az ő élete olyan volt, mint ahogy az igében le van írva. Tehát ő megélte a hitét. Ő alkalmazta a vallás alapelveit saját magára. Kivívta az emberek tiszteletét. És lehet, hogy voltak politikusok, akik különböző politikai úton jutottak be ebbe a tanácsba, voltak, akik Róma nyomására jutottak be ebbe a tanácsba, és mindenféle kerülő úton vagy korrupcióval, de Nikodémus egy olyan ember volt, aki azért volt ott, mert a nép oda vezette őt. A támogatottsága olyan nagy volt, hogy nem tudták őt megkerülni. Úgy mondanánk, hogy becsületes, igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember volt egész életében. Egy hiteles ember a hiteltelen világban. Szeretnénk ilyenek lenni? Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos dolog, nem? Ez az a dolog, ami millió emberből egynek sikerül, nem? Vagy milliárd emberből egynek. Igaz? Mindig valami elképesztőnek tartom, amikor hallok egy-egy hírt valahonnan messziről, távoli vidékekről, hogy becsületes, istenfélő embert megválasztottak mondjuk miniszternek, vagy miniszterelnöknek. Mindig csodálkozom rajta, hogy sikerült neki. Igaz? Miért? Mert egy olyan világban élünk, ahol a becsületes, istenfélő, hűséges emberek nem jutnak el ilyen pozíciókba. Nem lesz övék ez is. Nagyon ritka, hogy ez megtörténjen. És hogyha eljutsz oda, hogy istenfélő emberként éled az életedet, és megszerezted a megbecsülést, és azt mondják, hogy igen, ez az ember egy jó ember. Látom, hogy jár templomba, látom, hogy szereti az Istent, látom, hogy imádkozik, látom, hogy olyan, akire én is föltekintek, mint példakép. Hogyha eljutsz egy ilyen pozícióba, akkor azt meg akarod tartani, és azt mondod, hogy igen, ez nekem fontos. Ez azt jelenti, hogy ez vagyok én. Hozzátartozik az identitásomhoz, nem? Mint ahogy Jób írja a könyvében, hogy amikor fölálltam, akkor az emberek fölálltak, mert annyira tiszteltek engem. Igaz, amikor végigmentem az utcán, akkor előre köszöntek. Hát én tényleg jó ember voltam, én segítettem, ezt tudta a szomszédom, tudta, az egész város tudta. Erre, amikor egy egész életedre épül az, amit elértél, akkor ezt nagyon-nagyon fontosnak tartod. De fontosabb ez, mint követni az Istent. Fontosabb ez annál, mint hogy kövessem Jézust oda, hova ő vezetni akar engem. Az egész történet egy nagyon fura kezdettel indul. Azt olvastam, hogy ez a Nikodémus, aki a farizeusok közül való ember volt, egy éjjel elment Jézushoz. Mit tudott Nikodémus Jézusról? Elmondja a bevezetőben, nem? Azt mondja, hogy én nagyon jól tudom, hogy te az Istentől jöttél. Számára nem volt kétséges, hogy kicsoda Jézus. Onnan tudom, hogy senki nem tud olyan dolgokat tenni, mint te, csak olyan ember tud ilyet tenni, aki az Istentől jött. Tehát téged az Isten küldött. Te vagy az Isten küldöttje. Na most, hogyha én az egész életemet úgy éltem le, hogy a hitem vezetett, a vallásom vezetett, becsületes voltam, az emberek úgy tartanak engem számon, mint egy igaz hívő ember. És találkozom egy olyan emberrel, akit az Isten vezet. Miért megyek hozzá éjszaka bújva, hogy ne lássa senki? Miért titkolom én ezt azok elől, az emberek elől, akik addig felnéztek rám? Miért nem vállalom én ezt fel? Éjszaka titokban megy Jézushoz. És pontosan ezért Jézus nem teketóriázik. Jézus azt mondja Nikodémusnak, ami a legfontosabb. Nézzétek meg, belenéz Nikodémus szemére, aki udvariaskodik vele, és elmondja ezt, hogy igen, te az Istentől jöttél, mert olyan jeleket teszel, amit csak olyan ember tehet, akivel az Isten van. Jézus meg azt mondja neki, hogy bizony-bizony mondom néked, ha nem születsz újjá víztől és lélektől, nem mehetsz be az Isten országába. Milyen elképesztő dolog ez, nem? Az előbb arról beszéltünk egy fiatalember életével kapcsolatban, hogy néha pontosan azért, mert a vallás útján jár valaki, nem juthat el magas pozíciókba, nem juthat el egy gazdagabb, egy szebb élethez, néha vállalni kell az Isten gyermekeivel való együttszorongattatást, de az Istennel való együttjárás, a vele való találkozás meg tudja változtatni az ilyen ember. Most meg egy olyan emberről beszélünk, aki egész életében a vallásának élt, a hitének élt, és példaértékűen követte is azt. De nem tudja fölvállalni csak titokban a Jézushoz való tartozását, mert félti a presztízsét, félti a tekintélyét, amit kivívott magának az emberek előtt. És ezért Jézus azt mondja neki, hogyha nem vállalsz föl engem, ha nem érted meg, hogy újjá kell születned, nem mehetsz be az Isten országába. Mert a jó tettek, az, hogy becsületes keresztény vagy, hogy hívő ember vagy, hogy templomba jársz, hogy imaházba jársz, hogy igyekezel jó lenni a magad erejéből, amennyire csak lehetséges, hogy azért rengeteg áldozatot hozol, és végül eljutottál ilyen magas pozícióba is, ez az egész semmit sem ér nélkülem. Mert újjá kell születned ahhoz, hogy az Isten országába juss. Mert amit az ember elérhet, az az Isten mérlegén vajmi keveset ér. Az Isten mérlegén csak egy dolog számít, hogy én hozzátartozom-e vagy nem, hogy én az övé vagyok-e, vagy nem. És teljesen mindegy, hogy Máté fiatal volt, és teljesen egyáltalán nem számít, hogy Nikodémus meg idős. Mind a kettőjüknek találkozni kellett Jézussal, és mind a kettőjüknek föl kellett vállalnia a Jézussal való közösséget. Olyan szép ez a történet, hogy nem csak ennyit mond még el, hanem azt is elmondja, hogy ez hogyan lehetséges. És nagyon érdekes dolog nekem, amit Jézus mond, mert Jézus azt mondja, hogy hát, ha újjá akar születni, akkor olvasd ki a Bibliát 50-szer. Mondj el 425 ezer üdvözlégyet és 500 ezer miatyánkot. Nem kezdi el sorolni, hogy milyen törvényeket tartsál be. Nem kezd el oktatni bennünket, hogy milyen tantételeket fogadjunk el. Jézus egyetlen egy dolgot mond. Hallgass arra, akinek a hangját nagyon jól ismered, és tudod, hogy amikor megszólal benned, az nem csupán a te lelki ismereted, hanem maga az Isten. Hallgass a Szentlélekre. Én hiszek abban, hogy minden őszinti ember, aki keresi az Istent, ismeri a Szentlélek hangját. Mert a Szentlélek megszólal benned, bennem, megszólal bennünk. Csak nagyon sokszor nem merünk hallgatni rá. Visszatart bennünket a presztízs, visszatart bennünket a félelem mások véleményétől, vagy magunktól, hogy más utat szeretnénk valójában járni, és az Isten lelke nem azt mondja nekünk, amit mi úgy vágynánk. Mert olyan sokszor van az, hogy az Isten, amikor megszólal bennünk itt a szívünkben, az nem azt mondja, amit mi is akarunk. Összeütközésbe kerül a saját akaratunkkal. De ez az ára az Isten gyermekének lenni. Az Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy én hallgatok az Istenre. Az Isten gyermekének lenni azt jelenti, hogy én hallgatok a Szentlélek szavára. Aki elvezet engem Jézushoz, aki elvezet engem minden igazságra, aki megmagyarázza nekem, hogy mit jelent az írás. Aki megmutatja nekem, legyek fiatal vagy bölcsöreg, hogy a fiatalságom és a vagy az időskori bölcsességem ellenére is miben tévedek, és hogy hogyan kellene élnem az életemet. Jézus nem azért változtatta meg Máté életét, mert azt akarta, hogy mártír legyen. És nem azért változtatta meg Nikodémus életét, mert azt akarta, hogy Nikodémus elveszítse a magas tanácsban levő tagságát és a presztízsét az emberek előtt. Hanem azért, mert Jézus valami sokkal, de sokkal többet akart nekik adni. Örök életet. És ezt nem szerez nekünk semmi. Sem pénz, sem hatalom, sem dicsőség, sem emberek megbecsülése. Semmi nem szerez nekünk örök életet, ami a világban van. Hanem csak egyedül az Isten fia, ami megváltónk, ami drága Jézus Krisztusunk. Hát kövessük őt és válasszuk őt minden nap. Ámen. Álljunk föl és imádkozzunk. Drága jó mennyei atyám, köszönöm neked azt, hogy te soha nem mondasz le rólunk, és még mindig ugyanazzal a hatalmas, elképzelhetetlen, csodálatos, gyönyörű szerelemmel szeretsz bennünket, mint annak idején, amikor eldöntötted, hogy bűnösségünk és érdemtelenségünk ellenére is értünk jössz ebbe a világba. Én köszönöm neked, hogy annak ellenére, hogy legbelül én magam is vitatkoztam veled, és sokan sokszor vitatkoztunk veled. Még mindig van szavad hozzánk, még mindig hívsz bennünket. Még mindig azt szeretnéd, hogy mi mindenkor a tiéd legyünk. Ezért arra kérünk, hogy adj nekünk erőt a cselekvéshez, a döntéshez. Vezess bennünket minden nap, hogy amikor szembesülünk a választásokkal, akkor jól tudjunk választani, helyesen tudjunk dönteni. Hogy tudjuk felvállalni a hozzád való tartozásunkat, a veled való közösségünket. Hogy legyen ez fontosabb, mint az emberek rólunk való gondolkodása. Mind a hatalom, a pénz, a karrier, vagy bármi, amit el tudnánk érni ebben az életben, vagy ezen a világon. Mert senki nem adhat többet náladnál. Mert senkinek az irántunk való szeretete nem nagyobb, mint a tiéd. Ezért áldunk és magasztalunk téged. És arra kérlek, hogy áld meg az újfehértói gyülekezetet. Áld meg mindazokat, akik ma eljöttek közénk. Minden barátunkat, minden meghívott vendégünket is. És segíts, hogy a te igéd, hogy a te szavad az legyen a mi vezérelvünk, és hogy mi tudjunk járni mindannyian azon az úton, amelyre te hívsz bennünket. Ámen.